ma délelőtt Mikeás próféta könyvéből olvasom, Mikeás próféta könyvének a 6. fejezetének a 8. verse álljon előttünk. Ezen a délelőttön fönnállva hallgassuk meg Istennek szent igényét, tehát amely Mikeás próféta könyvében található a 6. fejezet 8. versében eképpen. Megjelentette néked, ó ember, mi legyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled? Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. Eddig olvasom az igét. Ahogy már az imaórán is felolvastam ezt az igét, és akkor is azzal kezdtem, amit most is szeretnék a testvéreknek elmondani, hogy nem az foglalkoztatott engem az útmutatóban, erre a hétre kijelölt igében, hogy hogyan is lehet megvalósítani, vagy milyen módon is kéri az Úr tőlünk, hogy mi is a mi feladatunk, hogy mit jelentett meg, és nem arról szeretnék beszélni, hogy mit jelent az igazságot, cselekedjél felszólítás, vagy mit jelent az, hogy szeresd az irgalmasságot, sőt, arról sem szeretnék kimondottan beszélni, hogy mit jelent az, hogy alázatosan járjunk a mi Istenünkkel. Biztos, hogy ezekről is lehetne igehirdetést összeállítani, lehetne róla beszélni, akár egy-egy igehirdetésben lehetne mind a három dologról külön-külön beszélni, de én nem ezt szeretném a testvérek elé állítani, hanem azt, amit az imaórán is említettem, és amely számomra üzenetként volt jelen, ennek az igének a kapcsán az az, hogy Isten figyelmeztetni akar bennünket, emlékeztetni akar bennünket arra, hogy mit is jelent számunkra, vagy mit is jelenthet számunkra az ő szava. Hogy ő újra és újra emlékeztet bennünket, hogy ő újra és újra megszólít bennünket, ahogy megszólította egykor az izraelieket is, újra és újra szólt hozzájuk, figyelmeztette, bátorította arra, hogy ne feledkezzenek el az ő szaváról. És két szempontból fontos ez az üzenet. Az egyik, amiről az imaórán beszéltem, és engedtessék meg megint, hogy egy kicsit összefoglaljam azt, és ez egy kicsit elnézést kérve azoktól, akik ott voltak az imaórán, de úgy érzem, hogy akkor válik teljessé, kerekké ez a mondani való, hogyha azt is megemlítjük, hogy az imaórán azt arról beszéltünk elsősorban, és azt a gondolatot hoztam fel, ami szintén a prófétai könyvekben található gondolat, amikor a próféta azt mondja, hogy jaj azoknak, akik gondtalanul élnek a Sionon. Ugye Ámos prófétának ez a gondolata nagyon jól és nagyon ismerősnek csenghet a mi fülünknek, mert ebben arról beszél Isten igéje, és arról szól a prófétán keresztül Isten, hogy a hívő embernek nem kell arra gondolnia, hogy a mi életünk egy gondtalan élet lesz azáltal, hogy mi elfogadjuk Istennek a szeretetét. Sőt, arról beszél az Úr Jézus, hogy minden nap meg kell harcolni a hitnek a szép harcát. Mondhatjuk azt, hogy a hitben kell növekednünk. Újra és újra Isten szól hozzánk azért, hogy egyrészt emlékeztessen az ő parancsolataira, emlékeztessen meg, hogyan lesz nekünk jó dolgunk, hogyan fogjuk átélni az ő áldásait, és közben pedig Isten szeretne bennünket erősíteni, minél inkább megismertetni velünk az ő akaratát, egyre közelebb kerülhetünk ő hozzá. Ugye Pál maga mondja azt, hogy én nem mondom, hogy elértem volna, hogy tökéletes volnék, és mindig erre gondolok, amikor Pálnak a szavait olvasom, ezeket a kedves szavakat, és mondhatjuk, hogy nagyon tanulságos szavakat, hogy hát hol vagyok én Pál apostolhoz. Talán nem is lennék arra képes, hogy olyan leveleket írjak, mint ő. Talán nem is tudnám, és talán itt egyikünk sem tudná összefoglalni úgy a keresztény tanítás, mint ahogy ő tette. Talán egyikünk sem lenne képes arra, vagy talán alkalmas sem, vagy bátor sem, hogy olyan utat járjon be, nem csak a hit területén, hanem földrajzilag is a szolgálat területén, mint ahogy Pál apostol végigjárta ezeket. Tehát, hogy nem is nagyon tudjuk magunkat Pál apostolhoz mérni, és Pál apostol is azt mondja, hogy én nem mondom, hogy elértem volna, hogy már tökéletes lennék. Hát akkor melyikünk mondhatná el itt magáról, hogy hát én viszont elértem. Hát nem, Isten újra és újra tanítani akar, vezetni akar, közelebb akar, ja, hogy kerüljünk hozzá azért, hogy jobban megértsük az ő akaratát, és tudjuk azt cselekedni. Ahogy délelőtt említettem, vagy reggel az imaórán, akkor elsősorban az a gondolat foglalkoztatott bennünket, és arról beszéltem, hogy az egyéni életünkben hogyan kell megélnünk az Istennel való közösséget. Hogy Isten mire tanít bennünket, hogy nem gondtalanul kell élni az életünket, hanem meg kell harcolni minden nap a hitnek a szép harcát, mert ha nem harcolunk, ha nem tudunk harcolni elsősorban önmagunkkal, hisz az hitnek a szép harca az nem arról szól, hogy akár a világ ellen, vagy emberek ellen lenne nekünk valami harcunk, bár sokszor rajtuk keresztül jön a támadás, hanem azt mondja Isten igéje, hogy nekünk hatalmassággal vannak harcaink, nekünk elsősorban a kísértővel van harcunk, aki újra és újra kétséget akar az ember szívében elrejteni azért, hogy ne figyeljünk Isten szavára. Tehát ezek harcok, amit önmagunkban kell megharcolni azért, hogy győzhessünk. Igen, a kérdéseinkkel, azokkal a kételyekkel, amelyek sokszor megfogalmazódnak bennünk. Említettem, hogy nem baj, hogyha időnként vannak kételyeink. Nem baj az, hogyha vannak kérdéseink. És az se baj, hogyha időnként talán szívünkben lázadozunk azok miatt, a dolgok miatt, amelyek velünk történnek, akár még Isten felé is. Nem baj az, hogyha vannak kérdéseink, mert ha vannak kérdéseink és vannak kételyeink, akkor Istennél mindig megtalálhatjuk a választ. A baj az, hogyha már nincsenek kételyeink, amikor ugye, hogy a Ámos próféta mondja, hogy gondtalanul élünk a Sionon. Úgy élünk, hogy hát mi már jól el vagyunk, mi már elfogadtuk az Urat, mi egyszer döntöttünk, tehát nekünk az életünk most már rendben zajlik, tökéletesen, és nem kell mást várni, csak hogy Isten igazgassa az én útjaimat, tenyerébe fölvegyen, és ugye, ahogy említettem délelőtt, hogy angyal szárnyakon berepítsen az Isten országába, hát nem így van, hanem próbákat kell kiállni, és ebben kell nekünk győzni. Úgy, hogy Isten szavára hallgatok. Tehát figyeljek az ő szavára, hogy Istenhez közelebb kerüljek, és győzelmeket arassak, mint ahogy láthatjuk az Ószövetségben, Új Szövetségben, Pál életében, hogy ezeket a harcokat végig harcolta, és végül eltétetett néki az igazság koronája. Tehát az egyik gondolat az, hogy Isten azt akarja, hogy így erősítsen meg bennünket, így vezessen bennünket. És most itt szeretnék egy kicsit tovább lépni, és talán egy gondolat erejéig visszatérve ahhoz, hogy jaj, azoknak, akik gondtalanul élnek a Sionon, nem csak abból áll a gondtalan élet, vagy a... Én egy kicsit inkább ezt úgy fogalmaznám, a gondtalan életet, hogy egy olyan fajta élet, amiben senki más nincs jelen az életemben, csak saját magam. Hát ez az a gondtalan élet. Csak önmagammal törődök, csak az én magam érdekeit nézem, és azt akarom szemem előtt tartani. Tehát ez a fajta élet. Majdnem olyan ez, mint amit az ige mond, hogy együnk, igyünk, holnap úgyis meghalunk. Tehát éljünk valamilyen fajta gondtalan életet, akár keresztény emberként is. De Isten nem csak bennünket akar megújítani, hanem szeretne tovább vezetni, és azt megláttatni velünk, hogy az, hogy Isten bennünket vezet, és azt akarja, hogy hozzá hasonlóvá váljunk, az nem csak a szentségünkben, a mindennapi élet szentségünkben látható meg, hanem a másik emberhez való viszonyunkban is. És nem elsősorban, hogy hogyan beszélek a másik emberrel, nem abban elsősorban, hogy mennyire vagyok előzékeny hozzá, vagy nem, hanem az, hogy hogyan látom az én fele barátomat, és mi az, amit érte képes vagyok megtenni. És ezért olvastam fel a Ószövetségből az előbb Dánielnek a történetét. Dániel történetéből is láthatjuk, aki és az ő három barátja, akiről Isten igéje, mondhatjuk azt, hogy nagyon szép dolgokat és nagyon megszívlelendő dolgokat írt le, és példaként állítja elénk, hogy tulajdonképpen Dániel, talán Sidrák, Misák és Abednégó is, bár őróluk kevesebbet beszél az ige, de Dánielnél is azt látjuk, hogy bármennyire is láthatjuk az életében azokat a példákat, amiket Isten elénk állít, mégis azt látjuk, hogy neki is szüksége volt arra, hogy Isten mindig figyelmeztesse és formálja az ő életét. Olyan jó látni azt, hogy a saját maguk életében Sidrák, Misák, Abednégó és Dániel is mennyire igyekezett az Isten útján járni, ugye a három ifjú történetében, amikor nem hajoltak meg a nagy állókép előtt, vagy előtte még, ugye, amikor azt olvassuk, hogy ők kérték az udvarmestert, azt, akire rá voltak bízva, hogy ne kelljen megfertőztetni az ő életüket, lelküket, testüket a bálványáldozati ételekkel, hanem engedje meg nekik, hogy zöldségekkel és egyéb más dolgokkal éljenek. Tehát látjuk azt, hogy mennyire igyekeztek, és ebben példák voltak az ő nemzedékükben, hogy ők szerettek volna tisztán, szentül, fedhetetlenül járni az Isten útján. És ez egy nagyon fontos dolog. Erről beszéltünk délelőtt, vagy reggel az imaórán, hogy idáig el kell jutni. De Isten őket tovább akarta vezetni, és azt akarta, hogy ne csak önmagukat lássák meg. Jó, hogyha eljutottok idáig, de Isten tovább akar vezetni, és meg akarja láttatni veletek azt, hogy milyen szolgálatotok van azok felé, az emberek felé, akik között éltek, akár testvéreitek, vagy akár az a nép, akik között éltek. És ebben látom azt Dániel történetében, hogy Isten erre is meg akarta őt tanítani. És nem is volt ez olyan könnyű. Talán úgy gondoljuk, hogy Dánielnek ez nem volt probléma. De azt láthatjuk Isten igéjében, hogy ezt neki is meg kellett tanulni. Isten őt is rá akarta erre vezetni. Emlékezzünk csak éppen arra a két történetre az előző fejezetekben, mind akkor, amikor Balsazár lakomájában megjelent az írás, vagy előtte még, amikor olvasunk arról, hogy Nabukodonozornak volt egy álma, amit senki nem tudott megfejteni, és mind a két történetben egy nagyon fontos dologra rávilágít Isten igéje. És ez pedig az, hogy jönnek a különböző tudósok, álomfejtők, bölcsek, hogy megfejtsék a Nabukodonozor álmát, jönnek sokan azért, hogy el tudják olvasni a falon az írásokat, és mind a két történetben tulajdonképpen azt látjuk, hogy Dániel nem jön. Mind a két történetnél tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy ki kell őt rángatni a maga kis életéből, ugye először azzal, hogy hát de itt van Dániel, hát hívjuk őt. A másiknál pedig ugye említették, hogy volt a te atyáidnak egy tudós ember, akit a te atyád nagyon magasra emelt, a Dániel, talán majd ő megtudja. És én olyan sokszor elgondolkodtam azon, hogy vajon miért nem megy rögtön Dániel? Hát egy különleges dolog történt, hát Isten őt különleges módon megáldotta, ugye ezeken a területen lelkileg, és hát átélte azt, hogy Isten megmutatta neki még az álmokat is, és el tudta olvasni végül a falon lévő írást, amit senki más, de ő nem foglalkozott ezzel, mert számára az volt a fontos, hogy hát az ő lelkével, az Istennel való közösségével törődjön. És ezt meg is tette, hisz azt olvassuk, ugye, hogy naponta háromszor nyitotta meg az ő ablakát Jeruzsálem felé, és ezt Isten igéje, mint követendő példát állítja elénk, de itt látom azt, hogy igen, Isten azért szól, azért figyelmeztet, hogy tovább vezessen bennünket. Nem él gondolat-e maga Dániel sem azt, hogy én már elértem volna, hogy most már tökéletes lennék. Lehet, hogy valahova eljutott ezen a területen, de Isten tovább akarta vinni, és meg akarta őt tanítani arra, hogy nem csak ön maga van ebben a világban, és hogy neki felelőssége van mások iránt is. Az a lelkület, valljuk be őszintén, hogy nem csak Dánielben volt benne, hanem egy kicsit mindannyiunkban benne van, amit én úgy nevezek, sőt a Biblia nevezi úgy, hogy káini lelkület. Ugye, amikor az Úr megszólítja Káint, hogy hol van a te testvéred, és olyan könnyedén kimondja, hogy hát avagy őriszője vagyok-e az én atyám fiának. Hát ez a legegyszerűbb. Ugye magamról lerázott, mi közöm hozzá? Hát én magammal vagyok elfoglalva, magam életét élem, miért kéne nekem mindenki mással foglalkozni? Hát mindenki a saját igáját hordozza, Isten igéje is beszél arról, hogy nem vehetjük át a terheket másokról, mindenkinek magának kell megharcolnia a harcait, de Isten igéje arról nem beszél, sőt, nagyon komolyan arról beszél, hogy nekünk ugyanúgy oda kell figyelni a másik emberre. Még akkor sem, akkor is, hogyha nyilvánvaló mindenkinek a maga terhét kell hordozni, és nem tudjuk megharcolni senki helyett az ő önmaga harcait, de hogy Isten bennünket azért hívott el, hogy a másik emberrel, a testvéremmel is hasonlóképpen foglalkozzak, és az őrá is figyeljek, erre Isten igéje világosan tanít bennünket. És így látom azt, hogy megszólította Dánielt is az Úr, és ebből adódóan lett ez a csodálatos bűnbánatíma. Olyan kedves dolog látni azt, és ez fontos, ugye, hogy Dáriusnak a korában, első esztendejében történt az, hogy olvasta az írásokat, figyelt Isten szavára, és Isten akkor indította őt arra, hogy átgondolja nem csak a maga életét, hanem átgondolja az ő népének az életét is, és ez indította őt arra, hogy egy bűnbánati imádsággal odaforduljon az Úrhoz. Tehát Isten őt is erre akarta megtanítani. Megértette azt, hogy nem lehet közönyös. Lehet, hogy könnyebb, és lehet, hogy kényelmesebb dolog ezekkel a problémákkal nem foglalkozni. Kényelmesebb dolog, hogyha az ember úgy gondolja, hogy a magam baja is épp elég, és hát az igaz olyan nehezen tartatik meg, hogyan tudnám én még másoknak a terheit is fölvenni. De egy nagyon fontos dolgot szeretne Isten igéje elénk állítani, hogy ne gondoljuk azt, hogy azzal, hogy csak önmagunkra, a magunk lelkére, a magunk lelki életeire gondolunk, ezzel megtarthatjuk magunkat. Éppen az Ószövetségben, éppen a fogság idejében látható az a történet, amit Isten igéje elénk állít Eszter királynőről, amikor ugye kiadta a parancsot a király, hogy el kell pusztítani a zsidókat, Izrael népét, és amikor Márdokeus zsákba öltözik, hamuba öltözik, és a királynőnek üzen, hogy valamit tegyen. És akkor ugye Eszter királynő azt mondja, hogy de hát mit tehetnénk? Hát már nagyon régóta nem hív magához a király, és hát ő hozzá nem mehet be az ember, még a királynő sem hivatlanul, ha pedig bemegyek, akkor elveszek. És azt mondja neki a Márdokeus, hogy miért gondolod azt, hogy te biztonságban vagy? Velünk együtt el fogsz veszni. Ha pedig nem, akkor Isten fogja rajtad számon kérni. Tehát, hogy ott is az volt a félelemből, vagy egyéb más oknál fogva, hogy hát mi közöm nekem hozzád, én jól vagyok. És hát tulajdonképpen ugyanezt látjuk, ugye Dániel, Sidrák, Misák, Abednégó életében, még akkor is, hogyha nagyon szép példái lehettek annak, hogy a legnehezebb helyzetben is hogyan maradtak meg az Úr mellett, de gondoljunk csak bele, hogy azért ők különleges helyzetben voltak. Hát őket Isten ilyen módon kiemelte, és hát miért jutottak oda? Nem véletlenek ezek a dolgok, és itt egy kicsit megállnék, és arra kellett gondolnom, hogy ha magunk életére nézve akarjuk ezt a történetet lefordítani, akkor azt is mondhatjuk, hogy hát Isten valamiért bennünket elhívott. Én bevallom őszintén, mindig elgondolkozom, vagy csodálkozom azon, hogy a családomban, ahol hát nem nagyon vannak olyanok, akik Isten útján járnak, akik komolyan gondolnák a hitet, sőt, hát az egész családom majdnem, hogy mondhatjuk, hogy majdnem, hogy ateista, és mindig elgondolkodom azon, és töprengek, hogy vajon hogy lehetett az, hogy engem egyszer csak Isten ebből a családból kiemelt, és megismertette velem az igazságot. Sőt, hát majdnem, hogy tovább mehetünk, és nem csak hogy az, hogy mert ezt nagyon félve mondom ki, hogy egyszerű hívő emberként hallgatom Isten igéjét, hanem még azt is rám bízta, hogy hirdessem azt, hogy miért pont engem egy családból. Hát mondhatnám azt, hogy hát Isten nagyon kegyelmes volt hozzám. De ha csak ezt látom, és mondom, fürdök abban a dicsőségben, hogy Isten engem elhívott, és milyen jó, hogy Isten megváltott gyermeke lehetek, és milyen jó, hogy enyém lehet az életnek koronája, és átélhetek csodákat az életemben. Hát, ha ezekre gondolok, persze ezek örömteli dolgok, de valahogy meg kéne értenünk, hogy Isten valamiért bennünket valamire elhívott. Mindannyiunkat. Ott, ahol vagyunk. Persze fürödhetünk ennek a dicsőségében, ennek az örömében, átélhetünk így nagy csodákat, és örvendezhetünk, de Isten egyszer csak megszólít bennünket, itt ahogy megszólította annak idején Dánielt is, hogy jó-jó, Dániel, de jó neked, Sidrák, Misák és Abednégó, de te nem azért kerültél ide, mint ahogy Eszter királynének is elmondta, ugye az ő nagybátyja, Márdokeus, hogy hát azért gondolkozzál, hogy miért is kerültél oda. Mert Isten valamit veled készített. Valamit rajtad keresztül akar a többieknek adni. És nem gondolhatod azt, hogy milyen jó neked, mert te valahova eljutottál. Isten emlékeztet bennünket. Megmondta néked, ó ember, ugye mondja itt a próféta, hogy mi az, ami kedves Isten előtt. Hát megmondta, és te figyeltél rá. Tehát Dánielék különös helyzetben voltak ott a fogság idejében, kiemelték őket, sokkal jobban éltek, és majdnem, hogy azt mondhatjuk, hogy a hitüket is talán egy kicsit, bár nehéz azt mondani, hogy könnyebben élhették meg, mert nem volt az nekik sem könnyű, de ahogy nem volt könnyű azoknak is, akik ott éltek, a mindennapokban, a kísértésekben, azok között, az emberek között, akik nem akartak Isten igéjére figyelni, és akiről azt olvassuk ugye a Bibliában, hogy még gúnyolódtak is velük, hogy hát hol a ti istenetek, aki titeket kihozott, vagy elhozott a messze földre. Hát igen, nem volt könnyű ezt átélni. De miért volt közönyös Dániel? És itt azt hiszem, hogy talán egy pillanatra meg kell állni, hogy miért volt ilyen Dániel? Miért nem törődött csak magával? Talán azért, mert nem volt előtte példa. Nem volt előtte olyan ember, még a nő népében sem, aki ezt megmutatta volna neki. De Isten szólítja az embert. Ha keressük az ő akaratát, lehet, hogy nem voltak példák előttünk, és milyen nagy baj, hogyha Isten népe eljut odáig, hogy nincsen példa előttük arra, hogy hogyan lehetünk önfeláldozók, magunkat odaadók, másoknak szolgáló Isten gyermekei. Mindenki magának élt. Amikor a fogságban lévő népnek, emlékezzünk csak Jeremiás prófétán keresztül, azt üzeni az Úr, hogy munkálkodjatok a város jólétén is, könyörögjetek érte. Hogy miért volt az, hogy ezzel nem törődött Isten népe? Lehet, hogy önmagukban mindenki próbált megmaradni valahogy, de nem gondolt arra, hogy más feladatuk is van. Hogy nem véletlenül kerültek ők oda, messze, földre, mert Istennek ott terve volt velük. Tudjuk, bár könnyebb azt kimondani, hogy hát tudjuk, hogy miért kerültek oda, a bűnbánati imájában el is mondja ezt, ugye Dániel, hogy hát nem figyeltek Isten szavára. Távol kerültek tőle, és Isten ezért fogságra vitte őket, de olyan jó lenne azt látni, hogy Istennek ezzel kapcsolatban is terve van. Még akkor is, hogyha ők nem értik ezt, ők csak azt látják belőle, hogy milyen nehéz a helyzetük. De hát Isten emlékeztette őket, hogy munkálkodjatok a város jólétén. Egyrészt ez lesz a ti jólétetek is, és ezzel is bizonyságot tehettek. És emlékezzünk, csak ma délelőtt említettem, hogy reggel az imaórán azt a kis leányzót, akit messze földről vittek el, szintén Szíriába, és ugye olvassuk a próféta könyvében azt a magasrangú katonai vezetőt, aki messziről érkezett azért, hogy az ő leprájából, délpokosságából meggyógyuljon, és ugye ott szoktuk említeni, hogy ez a kis leányzó, aki elkerült, elrabolták, portyázó csapatok messzire vitték a családjától, és bele lehetett volna keseredve abba, hogy hát Isten miért engedte meg ezt az életében. Vagy ha ezen túljut, és azt mondja, hogy de azért én itt is Istennek akarok tetszeni, és itt is Isten szerint akarok élni, itt is megtartom a törvényt, imádkozok ilyen nehéz helyzetben is, de ő ettől is tovább lépett, és azt értette meg, hogy de ő bizonyságot is tehet arról az Istenről, aki képes meggyógyítani az ő urát. Tehát idáig eljutni, hogy nem csak arról van szó, hogy én mit élhetek át azáltal, hogy Isten útján járok, hanem azt is, hogy mi a feladatom még egy ilyen helyzetben is. Miért adja Isten az ő igéjét? Azért, hogy közelebb kerüljek hozzá. Hogy egyre inkább megismerjem őt. Hogy olyanná váljak, mint ő, és ebben kell nekem napról napra megerősödni. Nem mondom, hogy elértem volna, hogy tökéletes volnék. De hogy ebben a dologban is Isten szeretne bennünket tovább vinni, és megerősíteni. Hadd említsem azt a nagyon kedves gondolatot, amit a tékozló fiú történetében olvasunk, és ugye azt olvassuk a otthon maradt fiúnak mondott válaszában az apának, amikor azt mondja, hogy fiam, mindenem a tiéd. És ez múlt héten is említettem az igét, de más formában, más üzenettel, hogy igen, milyen jó, hogy Isten mindent nekünk adott. De ezzel valamit szeretne a szívünkre helyezni Isten, hogy mindenem a tiéd, vagyis olyan jó lenne, ha minden közös lenne az életünkben. Hogy Istennek minden a miénk, de vajon mi megosztunk-e mindent Istennel? Hogy itt van ez a szoros kapcsolat, amit Isten szeretne velünk kialakítani, hogy ami az övé, az az enyém is, és ami az enyém, az az övé, és az én gondolataim, az ő gondolatai, és az ő útjai, az az én utam. Mert azt látjuk, hogy sokszor nem így van. Dánielnél sem úgy van. Persze, valamiben követjük az Urat, de hogy mindenben követni őt, és teljesen olyanná lenni, nem mondom, hogy elértem volna, hogy tökéletes lennék, de igyekszem. Mindig az a kép jut ezzel kapcsolatban eszembe, amit sokszor gyerekeknél lehet látni, és kisebbek voltak még a nagyobb gyerekeim, ma már ugye nagyok, és emlékszem, hogy ha valamit csináltam, akkor mindig jöttek oda, és nézték, és segíteni akartak, és csinálták ugyanazt, amit én még néha Ábel fiamnál tapasztalom, meg múltkor valahogy valamit fűrészeltem, és egyszer csak eltűnt Ábel, és jött egy kis játék fűrészel, és állt oda mellém, és ő is ugyanúgy csinálta, ha már neki fűrésze van, akkor ő is fűrészel. Persze, nyilván egyrészt nem is tudja úgy tenni, mint én, másrészt gyermek, de valahogy ez volt bennem, hogy Isten igéje, amikor azt mondja, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a gyermekek, akkor nem mehettek be Isten országába, nem érthetitek meg Isten országát. Ha nincsen bennetek az a vágy, hogy olyanná legyetek, mint én. És hát ez az, ami hiányzik sokszor belőlünk, és ezért emlékeztet bennünket Isten. Nem tudja a gyerek úgy csinálni, mint az apja. Mint ahogy Pál is azt mondja, hogy nem mondom, hogy elértem volna, de igyekszem. Hát olyanná nem tudunk válni, mint Isten. De hogy őt majdnem mondhatjuk, hogy utánozni. Hogy azt, amit ő tesz, azt én is szeretném, mert számomra ez példa. Hát ez az, amire Isten elhívott bennünket. És Dánielt is. És Dániel erre jött rá. Akkor, amikor olvasta Isten igéjét, amikor elmélyült benne, és megértette, hogy itt nem csak rólam van szó, hanem mindazokról, akit az Úr szeret. És elkezdett imádkozni, és bűnbánatot tartani olyan a dolgokért is, amit nem ő követett el, de amiből megértette azt, hogy valakinek példát kell mutatni a bűnbánat területén, mert csak akkor lesz változás az ember életében. Ha én nem tudok bűnbánatot tartani, akkor miért várhatom el másoktól, szeretteimtől? Ha én nem tudok visszautat megtenni, vagy visszavonni azt, amit rosszul tettem, akkor miért várhatnám másoktól? Ezért nem tudott Dániel, Sidrák, Misák, Abednőg is még az elején csak magára gondolni, és nem másokra is. Mert nem volt előtte példa, egyszer csak megértette Isten igényéből, és megállt, és elkezdett nem csak önmagáért, hanem a népéért is imádkozni. És már nem csak az volt fontos számára, hogy ő hogy marad meg, hanem Isten hogy tudja helyreállítani az ő népét. Tehát megmondtam néked, ó ember, hogy hogyan járj. Megmondtam, hogy hogyan viszonyulj az Úrhoz, hogyan viszonyulj a te Istenedhez, hogyan viszonyulj a te testvéreidhez. Sokféleképpen lehet, és sokféle módot ad Isten arra, hogy ezt megértsük, hogy megtanuljuk, de először az indulatnak kell a szívünkben kialakulni. megérteni, hogy Isten mire hívott el. Hogy egyrészt magunk is szentek legyünk, mint ő, másrészt pedig példánkkal, a másik ember felé való odafordulással, az érte való imádkozással, az érte való tevéssel és tenni akarással legyek példa abban, hogy hogyan változhat meg az ember élete Isten jelenlétében. Igen, Isten tanítani akar. Nem mondhatjuk, hogy elértük volna, hogy tökéletesek lennénk, de bármi is Pállal együtt egyet cselekednénk, hogy ami mögöttünk van elfelejtvén, ami pedig előttünk van nekidőlvén, célegyenest igyekezzünk arra, amiért megragadott bennünket a mi Urunk. Én azt kívánom, hogy Isten áldja meg az igét a mi szívünkben, és tegyen bennünket alkalmas eszközeivé. Nem csak, hogy szent, tiszta életet élhessünk, hanem, hogy ezt a szentséget továbbadjuk, és megértsük, hogy szolgálatunk, feladatunk van, ami fele barátaink iránt is, adja az Úr, hogy ezt megértsük és cselekedjük az